Azzal kezdem, hogy nem vagyok jogász, szóval a jogi részét úgy nem feltétlenül értem, de hogy amennyiben én összeraktam ezt magamnak, ez inkább egy politikai döntés volt, mert hogy nagyon sokan kifejezték a béli aggályukat, hogy jogi szempontból nem állja meg teljes mértékben a helyét az Alkotmánybíróság döntése, és hogy nagyjából ez a teljes elnökválasztási folyamatra érvényes, tehát hogy a részososákának a kizárása is egy ilyen termezzó volt, ahol az az indoklás, amit megadtak, az szerint szerintem semmilyen formában nem tud egy jogi érvelés lenni, mert ha jól emlékszem, az volt az indoklás, hogy olyan kijelentéseket tett, amit potenciálisan, ha megnyerni a választásokat, akkor nem kompatibilis azzal az esküvel, amit le kéne tegyen. Illetve talán még az, amit itt egyes értelmezések adtak, hogy az Alkotmánybíróságnak nem feladata, hogy ügyészségi munkát végezzen, tehát egy olyan esetben tud megszólalni, amikor már megtörtént az ügyészségi döntés, ez se valósult meg, hiszen minden esetben folyamat kezdetén lépett már be. Tehát, hogy elmondhatjuk nagyon nyugodtan, hogy politikai döntés volt, és talán az is egy nagyon fontos tényező, hogy ebben az esetben viszont akkor azt láthatjuk, hogy az Alkotmánybíróságot beáldozták annak érdekében, hogy ez a döntés megszülessen, mert hogy ezek után, ha bár eddig is érték vádak, olyan típusú vádak, hogy politikai döntéseket hoz, nagyon nehéz lesz ténylegesen éles helyzetben megint más formában megszólalni.
Lehet attól tartani, hogy precedenst teremt ez az ügy, és akár a jövőben más választásoknál, más politikai alakulatoknál, más jelölteknél is visszatérhet?
Nem tudom őszintén, tehát hogy úgy gondolom, hogy akár jelenthet, akár nem jelenthet, tehát hogy kétségtelenül az elmúlt időszakban nagyon sok mindenki támadta az Alkotmánybíróságot, de inkább én attól tartok, és olyan szempontból problémás ez a dolog, és hogy nagyon érdekes, hogy pont George Simeon és az AUR is ilyen szempontból érvel, hogy az intézményekbe vetett bizalom nagyon alacsony lesz. Tehát, azt tudtuk az elmúlt évek felméréseiből, hogy a politikai intézményekbe vetett bizony alacsony. Tehát, hogy a parlament, a kormány, a politikai pártokba vetett bizalom nem magas, sőt, talán a legalacsonyabb az Európai Unióban. Viszont azok az intézmények, amelyek nem politikainak számítanak, tehát akár az erőszakszervezetekre gondolok, mint a katonaság vagy rendőrség, vagy az igazságszolgáltatáshoz kötődő szervezetekben aránylag stabil volt, és hogy itt ebbe az esetben két olyan szervezet is bekerült ebbe a machinációba, amelyik innen jön. Tehát egyrészt a titkosszolgálatuk, másrészt az Alkotmánybíróság, és innen nagyon nehéz lesz felállni, nagyon nehéz visszanyerni az emberek bizalmát, annál is inkább, mert azt láthatjuk, hogy azokon a helyeken, ahol a szélsőjobboldal hatalomra kerül, vagy azokon a helyeken, ahol a kormányok eltolódnak szélsőjobboldal, az első intézmény, amit bevesznek, vagy amit megtámadnak, az az Alkotmánybíróság. És itt volt egy precedens arra, hogy ez megtörténjen egy potenciális rossz választás esetén, vagy a szélsőjobbnak a hatalomra kerülésében.
December 8-án beszélgettünk Kolozsváron, ma lett volna a második forduló, ugye? Mennyire kellett volna ettől tartani, hogy a szélső jobb hatalomra kerül? Ugye voltak különböző közvéleménykutatások, hogy az RMDS szavazói hogyan oszlanak meg, és hogy hiába állt be a Szociáldemokrata Párt, pontosabban Márcsa Csaláku miniszterelnök Elena Lasconi mögé, azért a párt szavazóinál ez nem volt ennyire egyértelmű, hogy jó, akkor ezt mondja a pártelnök, és akkor mi is megyünk utána.
Ez a mi lett volna, ha kérdés, tehát úgy nem feltétlenül relevánsak már. Tehát mindenki azt előtte meg, hogy egy nagyon közeli választás lesz, tehát hogy én magam részéről a fele arra tettem volna, vagy azt prognosztizáltam volna, hogy Georgescu megnyeri. Tehát, hogy ilyen szempontból reális félelem volt, illetve magyar szempontból ez kifejezetten egy ilyen isteni ajándék, hogy nem tudtunk szembesülni azzal, hogy ténylegesen a magyarok körében mekkora volt Georgescunak a támogatása, mert hogy a jelek nem csak a kurzfelmérés, amire sokan hivatkoztak, hanem számomra az is egy nagy nintőjel volt, hogy gyakorlatilag, vagy általában, amikor szélsőjobboldali jelölt kerül be egy fordulóba, vagy szélsőjobboldali opcióban, akkor létrejön egy ilyen hallgatás spirálja opció, hogy az emberek azért tudják, hogy az az opció, amit ők képviselnek, az nem egy legitim opció egy demokráciában. Na most itt azt láthattuk magyar oldalon is, hogy azok, akik Georgescu szavazói voltak, már pedig ők úgy gondolták, hogy hangot tudnak adni a véleményüket, és nagyon hangosak voltak ebbe a dologba, tehát hogy pont fordítottan sült el, ami arra engedett következtetni, hogy az a típusú narratíva, ami megjelent, vagy amit őt képviselt, azt a választók egy jelentős része legitimnek gondolta, és ezt megjelenítette a minden mindennapokban is, vagy a nyilvánosságban is.
Vannak átfedések Kölin Georgescu és Orbán Viktor politikája között, ezért lehet szimpatikus a magyarok egy részének az amúgy magyar ellenes és nyugat ellenes, kisebbség ellenes jelölt?
Igen is, meg nem is. Tehát, hogy mondjuk úgy inkább, hogy gyakorlatilag a magyar kormány által képviselt álláspontok nagyon radikálisan módosították a románi magyarok attitűdjét nagyon sok kérdésben. Tehát első, amelyik ilyen jelzés volt, az a migráció kapcsán, amikor a migrációs válság után a magyar kormánypolitika következtében is az erdélyi magyarok körében sokkal erőteljesebben instrumentalizálódott egy idegen ellenesség, vagy bevándorló ellenesség, mint mondjuk Magyarországon vagy Romániában. Tehát ez volt az egyik. Akkor a második, ami nagyon fontos volt, hogy az LMBTQ-val kapcsolatos magyar álláspont elég erőteljesen tért nyert az erdélyi magyarok körében, illetve a harmadik, amit láttuk a felméréseinkből, hogy a háborúval, tehát a szomszédba zúló orosz-ukrán háborúval kapcsolatban az erdélyi magyarok evidensen azon az állásponton voltak, amit a magyar politika is képviselt, tehát egy békepárti, idézőjelbe téve békepárti narratívát képviseltek. De hogy gyakorlatilag ami fontosabb ebbe az esetben, hogy ez összeállt egy mainstream ellenes attitűddé, pontosabban azt láthatjuk, hogy nem csak ezekben a kérdésekben ment a mainstream-mel szembe az erdélyi magyar politika, hanem azt láthattuk, hogy a Covid esetében is, főleg a Székelyföldön létrejött az az oltás ellenes hangulat, ami gyakorlatilag a lakosság többségét jellemezte, amelyik végül is mondhatni egy lázadás volt a mainstream diskurzus ellen, és az egész egy ilyen Európa ellenes, vagy Unió ellenes, vagy Nyugat ellenes attitűddel társult. Tehát, hogy igen, végül is, hogy azok az üzenetek, amik Magyarországról jönnek, instrumentalizálták ezt, de hogy ez valamilyen formában az erdélyi magyarok sajátja lett, ami itt aktiválódott, és hogy azt én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy igazán van itt két nagyon erős narratíva, van a magyar ellenesség narratíva, amit az RMDS gyakorlatilag csütörtöktől elkezdve nagyon erősen beindított, másrészt ott van ez a mainstream ellenes narratíva, és ennek a kettő összecsapása látszott a magyarok körében, amire rátevődött az is, hogy Elena Laskunit gyakorlatilag az RMDS kommunikáció elkezdte felépíteni, mint egy ilyen potenciális magyar ellenes jelölt George Simeon mellé, és hogy ennek a katyvasza látszott itt az utolsó napokban, amikor úgy gondolom, hogy első körben még nem biztos, hogy volt egy döntés az RMDS részéről, hogy mit fog tenni, tehát diskurzív módon kinyilvánította Elena Laskunit melletti támogatást, de hogy úgy igazán a Georgescu ellenes kampány az a hét második felébe kezdődött, közben, ha figyeltük a nyilatkozatokat, azért nem volt egy olyan nagyon erőteljes elítélés, és hogy inkább a média termékek vitték ezt az ászlót, a Georgescu ellenes az ászlót.
Nem ébredtek fel túl későn, akár az RMDS-esek, akár más politikai alakulatok, hát ugye Márcsia Csolákú is az utolsó utáni pillanatban jelezte, hogy Elena Laskunit támogatja.
Tehát itt két dolog van. Tehát egyrészt úgy gondolom, hogy főleg a PSD-nek a szavazótábora az nem kompatibilis. Nem, hogy Elena Laskunivel, de azzal a neoliberális politikával, amit Elena Laskuni képvisel, és szerintem PSD nagyon jól felmérte, hogy ez egy vesztes meccs számukra. Tehát, hogy nem csak elvesztették az elnökválasztást, hanem utána elveszíthetik ezt a mobilizációt, és úgy tönt, hogy bedobják a gyeplőt. És az, hogy visszatértek erre a döntésre, szerintem hamarabb arra val, hogy ennek diplomáciai okai voltak. Pontosabban valószínűsíthető, hogy volt egy nyomás az Unió, a Nyugat, tehát európai szocialisták részéről, hogy már pedig ide ebbe a meccsbe bele kell állni. Az RMDS esetében persze nem tudhatom, hogy milyen döntések születtek a párton belül, de arra tippelnék, hogy gyakorlatilag, ha a választás megtörtént volna, három forgatókönyv történhetett volna meg. Az egyik forgatókönyv az, hogy a magyarok domináns része Laskunira szavaz, és az eredménytől függetlenül akkor a magyarok azok, akik a demokrácia védelmére legjobban kiálltak. Tehát ez a legjobb forgatókönyv. A második forgatókönyv az lehetett volna, hogy a magyar szavazók is úgy viselkednek, mint a többség, semmilyen kimagasló eredmény nincs, akkor itt vagy mindenki a mennybe megy, vagy mindenki a pokolba jut. És hogy a harmadik, ami a legrosszabb forgatókönyv lehetett volna, az az, hogy létrejön így egy vizuálisan is jól látható más színű folt Románia közepén, ami a két székelyföldi megye. Mert hogy igazán a magyar szavazatok minden ilyen diskurzusban a Székelyföldet jelentik általában, mert hogy ott koncentrálódnak ténylegesen a magyarok, és úgy gondolom, hogy ilyen forgatókönyv, mondjuk egy Laskuni győzelemmel megfűszerezve, az gyakorlatilag az RMDS-nek a teljes kiszorulását lejtette volna, nem csak a román mainstreamből, hanem az európai politikába is egy nagyon helyzetbe került volna, és azt hiszem, hogy ez a forgatókönyv elkerülése volt a cél, mert hogy amennyiben a kurz felmérésnek helyt adunk, mert végülis az egyetlen adat, amire támaszkodhatunk, az a kursznak az exit poll eredményei alapján kijött nyilvánosságra előtt eredmény, ahol azt volt látható, hogy a magyarok fele bizonytalan, 10% nem akar elmenni szavazni, és a maradék 40% körülbelül fele-fele arányban oszlik. Na most azt láthattuk az elmúlt években, hogy a magyarok általában elnökválasztás második fordulóban nem mennek olyan nagy arányba elszavazni, és ebben a kontextusban tényleg volt egy reális veszélye, hogy amennyiben két pénznek veszük ezt a felmérést, hogy egy nagyon rossz eredmény születik, és azt gondolom, hogy emiatt kapcsolódott be, hogy emiatt indult el ez a kampány.
Zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy akkor milyen irányba kellene tovább menjen meglátása szerint az RMDSZ, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a romániai magyarok érdekképviselete szempontjából is.
Nem tudom megmondani, hogy az RMDSZ milyen irányba kéne menjen, inkább arról beszélnék, hogy milyen irányba kéne lépjen az az összpárti koalíció, amelyik létrejött. Tehát, hogy az kétségtelen, hogy a szélső visszaszorítására egy négy párti koalíció kezd a körvonalazódni. A probléma abban ered, hogy ebből a négy pártból három párt, kettő legalábbis mindenképpen, de ugye az RMDSZ is valamilyen formában ezt képviselte, egy olyan típusú neoliberális politikákról beszélt, ami pont okozta ezt a fajta helyzet, amiben most vagyunk. Tehát, hogyha továbbra is arról beszélünk, hogy az államot csökkenteni kell, hogy megszorításokat alkalmazunk, és stb., akkor az elég világosan a szélsőjobbal már hajtja a vizet, mert hogy gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy van egy mind kritikusabbnak és kritikusabbnak látszó tömeg, amelyik vesztese ennek a típusú gazdaságpolitikának, és akit senki más nem szólít meg, csak a szélsőjobboldali pártok, és még erre rátevődik, hogy az egyik közülük gyakorlatilag teljes mértékben beáll a mainstream. Sőt, mi több, ő tudja magát diskurzívan úgy pozícionálni, hogy középen van. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben ez a típusú, ennekből kell valamilyen formába kimászni, ezt kell jobban megnézni, hogy mi történik, vagy mi kell történjen ahhoz, hogy azok, akik, mert mainstream pártoknak nevezünk idézőjelbe, azok hogyan tudják ezt a legitimitás deficitet leküzdeni, és milyen formába tudják gazdaságpolitikában és a bizalom növekedésbe visszaágyazni, mert hogy jelenleg úgy gondolom, hogy ez a helyzet, ami most történt, az pont azt mutatja, hogy igazán azt az üzenetet adja, hogy nem akarják elengedni a hatalmat, és hogy ez tovább fűti és erősíti azt a típusú diskurzust, amit mindhárom szélsőbeli párt már évek óta mond. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon komplikált helyzet jön, én nagyon-nagyon negatívan állok ehhez a dologhoz hozzá, mert úgy gondolom, hogy ebben a konstrukcióban egy ilyen sima és előremutató kormányzás nagyon nehéz lesz.